Alkalmunk egy hosszú igeszakasz ad elénk, és majd mindjárt fel is olvasom az igét. A feladatunk tulajdonképpen a ma este feladata, hogy megvizsgáljuk Isten igéjében, hogy minden bajunk forrása a lázadó szív, a radikális szembeállás Istennel. A Máté evangéliuma 5. fejezetének 17. versétől olvasom az igét, a 48. versét. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országába. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országába. Mert mondom néktek, ha a ti igazságotok messze felülne múlja az írástudókét és a farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom néktek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának ostoba, méltó a főtörvény széki eljárásra. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, és vidd fel ajándékodat, békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele. Amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenséged a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj, én pedig azt mondom néktek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott. Már paráznoságot követett el vele szívébe. Ha jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb néked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész testet vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb néked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom néktek, hogy aki elbocsátja a feleségét a paráznaság esetét kivéve, az házasság törővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasság törést követel. Hallottátok azt is, hogy megmondatott a régiednek, ne esküdj hamisan. Az Úrnak pedig add meg, amit esküvel fogadtál. Én pedig azt mondom néktek, hogy egyáltalán ne esküdjetek se az égre, mert az Isten királyi széke se a földre, mert az lábainak zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De ne esküdj saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajat szálát sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Hallottátok, hogy megmondatott szemet szemér, fogad fogér. Én pedig azt mondom néktek, hogy ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arculüt jobb felül, tartsd oda a másik arcodat is. Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el. Hallottátok, hogy megmondatott szerest fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Urunk, a te ígéd lélek és élet, áld meg számunkra is azzal legyen. Könyörgünk, Urunk, hogy győzz meg bennünket, mutasd meg a mi szívünk lázadásait. Látjuk, Uram, a te törvényedet, hiszen te magyaráztad most nekünk, és hadd hallgassunk rád, hadd értsük meg a törvény lényegét, és tedd meg velünk azt a csodát, Uram, amit megígértél, hogy új szövetséget kötsz, és kötöttél velünk Jézus Krisztusban, és a te törvényedet, ami szívünkbe, ami belsőnkbe akarod beírni. Könyörülj, hogy így legyen, hogy valóban belső törvényé az engedelmesség szent és engedelmes cselekedetévé lehessen a mi életünkben a te igéd, és megtörténjen mindazt, amit te mondtál nekünk. Amen. Egyszer mondták, professzor elmondta nekünk, hogy a Schöner rabbi, az akkori zsidó főrabbi előadást tartott a törvényről az evangélikus teológián, és azt mondta, hogy senki a világon nem tudta úgy magyarázni a törvényt, mint Jézus Krisztus. Ezen a professzor úr mosolygott, mert ugye mindnyájunknak az jutott eszébe, akkor ha Jézus Krisztus a legjobban tudta magyarázni a törvényt, vajon nem ő a messiás? Hiszen egy hamis messiás hogy tudná jól magyarázni a törvényt? Igen, hiszen éppen ez a csoda, hogy ahogy Jézus magyarázza a törvényt, azt olvassuk róla, hogy úgy tanított, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írás tudók, akik tulajdonképpen azt mondták, adták tovább, amit tanultak. Jézus pedig a magáét mondta, azt a törvényt, ami tulajdonképpen tőle ered. Nagyon érdekes, hogy Jézus a törvény lelkét ragadja meg ebbe a magyarázatba, és olyan mélységig viszi le a törvény, hogy nem a külső cselekedetek alapján akarja velünk megértetni, hanem leviszi egészen a szívbe, a gondolatig, ahonnan indul a cselekedet, ahol a mi cselekedeteink forrása van, az indíték, mert az indíték a fontos, és valóban mi a mi indítékunk, miért tesszük ezt vagy azt, és ez nagyon fontos. Ugye tudjuk, hogy már Jeremiás 31-ben olvashatjuk, hogy Isten azt mondja, hogy új szövetséget kötök velük, mert a régit megszegték. Jézus is azt mondja a zsidóknak, közületek, senki sem tartotta meg a törvényt. Ez nagyon nagy megítélés, ez nagyon nagy ítélet, hogy közülük senki sem tartotta meg a törvényt. Egy olyan nép, aki erre volt büszke, hogy Isten törvényének birtokosa, hogy ők birtokolják az igaz Isten törvényét, és közülük senki sem tartotta meg. Igen, aztán megértjük, ha megint visszalépek a Jeremiás 31 üzenetéhez, amikor az Úr azt mondta, hogy megszegték, nem tartották meg, de új szövetséget kötök velük, és törvényemet a szívükbe, a belsejükbe írom be. Tessen meggondolni, hogy mennyire világos a természet, és ezt mutatja, hiszen az ige is ezt mondja, hogy vajon meg tudja változtatni a néger a bőrszínét, vagy a párduc a foltjait, és majd ti akkor tudtok jót cselekedni, ha meg tudjátok változtatni a ti természeteteket. Ugye gondoljuk az állatokra. Azok a maguk természete szerint tudják azt tenni, ami tulajdonképpen a természetükből adódik. Hát mi is azt tudjuk tenni. Na igen, ám csak, hogy jutottunk mi ide? Miért a bűnt cselekedjük? Mert hiszen mi a bűn? Azt mondja az ige, hogy a törvényszegés bűn. A törvényszegés. Tehát amikor én megszegem az Isten parancsolatait, a 10 parancsolatot, akkor törvényszegő vagyok. Érdekes, az ember egyetlen parancsolatot kapott a paradicsomba, hogy arról a fáról nem ehettek. Magyarul ne álljatok szóba az ördöggel, ne hallgassatok rá, ne tőle akarjátok megtudni, mi a jó és mi rossz. Ez az egy tilalom volt, és mégis a kíváncsiság és a kívánság rávitte őket, hogy mégiscsak kipróbálták, mégiscsak megtudták, hogy mit is jelent ez. És tulajdonképpen a paradicsomban nem egy kis engedetlenség történt. Sokan gondolhatták, és gondolták is, még a gyerekek is felrólják sokszor, hogy hát Isten így megbüntette Ádámot, Évát egyetlen engedetlenségért. Nem erről van szó. Sokkal, sokkal mélyebb dolog történt ott. Igaz, hogy az engedetlenség következtében Isten csere történt. Az ember leváltotta Istent, és egy új Istent szerzett magának, és ez a dráma. Az a dráma, hogy ahogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és az első ember valóban ártatlan volt, és ebben az ártatlanságával bukott meg, és most már nem Istenre hasonlít. Démonizálódott az ember, megromlott a természete, képtelenné vált arra, hogy betartsa a törvényt. Augustinus azt mondja, hogy az ember nem tud nem vétkezni. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, hogy látok az én tagjaimba egy törvényt, amely rabulált engem a bűnnek. Tehát a bűn törvénye, amely tulajdonképpen ha akarom, ha nem, működik. És ezt kell megérteni nekünk, és tulajdonképpen Jézus is ezt akarta megértetni az emberekkel, hogy álljatok meg, a ti természetetek szerint nem tudjátok megtartani az Isten törvényét. Hát ebbe buktak bele a zsidók. Ebbe bukik bele minden becsületes keresztény, aki megpróbálja megtartani a törvényt. Mert nem tudjuk megtartani. Itt az Úr Jézus viszont annak a reménykedésnek vett véget, ugye Péter apostol így fogalmaz meg, hogy a törvény igáját semmi, se a mi atyáink nem tudtuk elhordozni. Miért? Mert most tessék elképzelni, amikor egy állatra rákényszerítik a természetével ellenkező dolgot. Amikor egy emberre, aki megbukott, aki a bűn törvénye alatt van, rákényszerítik az Isten szentségének törvényét. Hát igaz. elhordozhatatlan, megvalósíthatatlan, betölthetetlen, akkor két lehetőség van. Vagy megjátszom, hogy azért én mégiscsak betartom a törvényt, vagy pedig alázatosan azt mondom, hogy hát nem tudtam betartani. Ez a két lehetőségem van. A zsidók közül is az egyik ember ezt az utat választotta, a másik azt. Nagyon érdekes, ha valaki elolvassa, hogy is születtek meg a zsidók rendelkezései, sok-sok ezer rendelkezést hoztak, azt mondták a zsidó rabik, mivel nem tudjuk megtartani a törvényt, körbe kell ezeket kerítéssel fogni. 614, vagy nem tudom, 600 valahány rendelkezés van Mózes könyvében. Azt mondták, ezt be kell tartani, itt nincs mese. De hogy be tudjuk tartani, még egy csomó rendelkezést kell hozni, és majd azokkal bibelődünk, de akkor ezt be fogjuk tartani. Tehát egy kerítést vonunk a törvény köré, és akkor ezt be fogjuk tartani. Hát ez egy nagyon önámítás, és nagyon nagy bukás eredménye. Nagyon nagy bukás lett az eredménye ennek a gondolkodásnak, és elhitették magukkal, hogy azok a rendelkezések, amelyek tulajdonképpen, így mondtam, vallási pótcselekvésekké lettek a zsidóságban, bizonyos dolgokat be lehet tartani. Hogy tessenek megérteni, a Talmud azt mondja, az egyik zsidó királyról, elfelejtettem, melyik királyról van szó, igaz, hogy ez a király paráználkodott, igaz, hogy gyilkos volt, de mivel megtartotta a szombatot, ezért üdvözült. Hát kérem szépen, akkor hogy van ez? Elég akkor egyet megtartani? Többit meg nem. De az is törvény, hogy szenteld meg az ünnepnapot. De az is, hogy ne ölj. Az is, hogy ne paráználkodj. Most akkor egyel kiváltom a többit? Hát ilyen ügyeskedésekhez folyamodtak, és aztán az Úr Jézus azt mondta, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan parancsolatokat tanítanak, amelyek ember, olyan rendelkezéseket tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Tehát a Máté 15-ben olvashatjuk ezt. Itt Jézus nem menti fel őket, ugye reménykedtek, majd eljön a Messiás, aztán eltörli a törvényt. Erre Jézus azt mondta, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Hát, de hát hogy gondolja ezt Jézus? Jó, ő betöltötte, de akkor mi lesz velem? Azt mondja, ne gondolt, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem. És felsorolja. Példaképpen felsorolja a harag és a gyilkosság viszonyát. Mert lemegy a szív mélyéből, honnan ered a gyilkosság? Nem ott kezdődik, hogy én a bunkóval fejbe verem Ábelt, hanem ott kezdődik, hogy a szívemben ott van a féltékenység, az irigység, a gonosz indulat, és úrrá lesz rajta. Az Úr azt mondta Kainnak, a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. Hát hogy tudok rajta uralkodni, ha az én természetemből fakad? És akkor mit tehet az ember? Jézus könyörtelenül végigviszi a dolgot. Nem enged egy ottányit se, sőt, olyan mélységre viszi a törvényt, hogy ha valaki bűnös kívánság okából asszonyra néz, már paráználkodott vele a szívébe. Ha valaki azt mondja a testvérére, hogy bolond, méltó a főtörvény széki eljárásra. Micsoda törvény értelmezés ez? Rettenetes. Egyszerűen betarthatatlan, elfogadhatatlan. Még csak növeli a lázadásomat. De vajon tényleg igaz ez, amit a címben itt kaptunk megfogalmazásként, hogy minden bajunk forrása a lázadásunk? Hát igen, lázadásunk. Hiszen az ember azóta lázad, amióta megbukott a paradicsomba, mióta kiűzte Isten a maga közeléből, azóta mindig vádolja az ember az Istent. Mindig mindennek ő az oka. Ő az oka a háborúknak, a betegségeknek, mindannak a nyomorúságnak, ami minket ér, és mindannak is, hogy nem tudom betartani a törvényt. Miért ilyennek teremtett az Isten? Miért nem olyannak teremtett az Isten? Hát nem teltek róla, ilyen vagyok, és kész. Ez is lázadás. Vagy elutasítom egyáltalán az egész Bibliát, az isteni törvényt azzal, hogy ez engem nem érdekel, ez az igen nem is isteni, ezt is csak emberek írták, ezt is csak kitalálták, és így tovább. Hihetetlen messze tudunk menni a lázadásunkba. Olyan messze, ahogy a nagymesterünk. Mert igenis, Isten helyett egy nagymestert választott magának. Nem véletlenül gúnyból mondom ezt a szót, ahogy mondják a szabadkőművesek. Igen, a nagymester, aki felvilágosítja az embert, aki megbolondítja, aki Istennel szembe fellázítja, és a lázadás valami egészen eszméletlen méreteket tud ölteni, odáig, hogy azt mondjuk, nincs is Isten. Ez a lázadás csúcsa, nincs is Isten. Kitagadom, letagadom, nem érdekel, szembe megyek vele. Hát itt aztán ezer példát hozhatnék a történelemből, egyháztörténetből, vallástörténetből, hogy az ember miként lázad, miként menetel szembe az Istennel, miként lázad. Jézus itt megfogalmazza nagyon markánsan akár a vállás kérdését. Amikor Jézus ezt elmondja, a tanítványok lázadnak. A tanítványok is lázadnak. Emlékezzetek, mit mondtanak. Hát, ha így van a dolga egy férfinak, az asszony, akkor jobb meg se nősülni. Hát hagyjál minket, Uram, ezzel békében. Hát, ha így, hát akkor nem. Akkor még meg se ér. Mint a mai ember. Nem érdemes megnősülni. Hát ez úgysem működik. Hát persze nem. A mi természetünknek ez nem megy. A mi természetünknek semmi nem megy, amit Isten adott, és a lázadás, az valóban félelmetes. Camus, ez a francia író, egzisztencialista filozófus, azt mondta, hogy az ember mindenkivel és mindennel szemben kivívta a szabadságát, még Istennel szemben is. De azt mondja, de ez csak alibi volt az ember zsarnokoknak. Tehát ez a szabadság eszme, ez csak alibi volt az ember zsarnokoknak, sőt az ördögnek, aki aztán a lázítás során odáig juttat el bennünket, hogy valóban szembefordulunk. Aztán Camus azt mondja, igaz, kivívtuk a szabadságunkat, még Istennel szembe is. De ebbe belehal Európa. Mondja ez a 20. századi gondolkodó, aki nem keresztény, belehal ebbe Európa. Hát csak bele kell gondolni, hol tartunk? A lázadás olyan, hogy már most már az ember szinte nevet. Hát mikor most kitalálják. És akkor ezt én mondom valakinek, akkor ugyan már ilyen bolondsággal nem kell foglalkozni. Látom az interneten is kiosztják a lelkészeket, idős hölgyek, hogy ilyen nyugati bolondsággal ne foglalkozzunk, a gender ideológia, ne fogadd el a nemedet. A kisfiúnak tanítani, kislánynak tanítani kell már az óvodába, ne fogadja el, hogy ő kisfiú és kislány. Ő eldöntheti. Hát ez nem, hát a lázadás csúcsa. És most ne tessenek lebecsülni, ezt az Európai Unió törvénybe iktatta. Németország 2008-ban törvénybe iktatta. Tanítják a gyerekeinket erre. Kötelező a tananyagba, az Európai Uniós tananyagba ezt tanítani. De hát normálisak vagyunk. Hát még a természettel szembe is lázadunk, igen. Mert én vagyok mindenek fölött Úr, és nekem még az Isten sem mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. De ez már az ördög lelkülete. Ez már az ördög lelkülete. Ez már egy halálos lázadás az Istennel szembe. Most tessék meggondolni, amikor Marx leírja, már fiatal korában leírja, hogy az életem célja, hogy bosszút álljak a magasságoson. Miért? Miért? Miért kell az Isten őneki bosszút állni? Döbbenet. És akkor persze a vallásos ember pedig abba menekül, mert egyik oldalon ezek a világi lázadók elmennek a legszélsőségesebb dolgokba. A másik oldalon pedig az önállítás vonalán jutunk el oda, ahogy a farizeusok. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ha ti igazságotok messze felőlem múlja a farizeusok igazságát és az írástudók igazságát, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Mi volt az ő igazságuk? Hát, testvérek, nagyon egyszerű. Hogy én betartom a törvényt. Kész. Ennyi volt az ő igazság. Én megtartom. Mi a rendelkezés? Mondjátok meg. Mit kell csinálni, hogy kell csinálni, és én betartom. Ennyi az ő igazságuk. És nem elég. Azt mondja az Úr Jézus, semmiképpen nem mentek be mennyek országába. Hát akkor elég nehéz a helyzet. Mert hogy ezt így megélni, így betartani, olyan ember nincs. Azt nekem nem mondja senki, hogy ilyen ember van, aki így megtartja a törvényt, hogy nem néz bűnös kívánság, soha nem néz egy nőre bűnös kívánság okából, soha nem haragszik, nem gyűlölködik a szívébe, soha nem mondja a másikra, hogy bolond, soha nincs a szívébe a feleség ellen gyűlölködő indulat, hogy elválok, itt hagylak, és így tovább sorolhatnám, amiket Jézus itt szépen elénk ír. És a végső, ahonnan nincs menekülés. Szeresd az ellenségedet. A szeretet parancsa. Hát most a normális dolog ez? Mert az a természetünk szerint való, hogy megmondatott a régieknek. Szeresd fel a barátodat, gyűlöld ellenségedet. Hát ez simán megy mindenkinek. Azt mondta az Úr, hogy látjátok a vámszedők, és köszöntik a barátjaikat. Hát ők is tudnak szeretni. Minden ember tud szeretni. Tudja szeretni azt, aki őt is viszont szereti. Aki vele is kedves. Azt mi mindannyian tudjuk természet szerint szeretni. Kivéve az ördög. De azt, hogy én szeressem az ellenségemet. Hú. Na hát itt vége a világnak, tessék elhinni. Itt a vallási világnak vége van. Itt nincs tovább, itt semmi, itt vége van az én vallásosságomnak. Kihúzta alólam Jézus Krisztus a talajt. Így mondhatnám, esélyem sincs az üdvösségre. De hát akkor miért mondja, akkor miért tanítja, akkor miért magyarázza? Pontosan arra akar rádöbbenteni. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem. Biztos, hogy mindenki átélte a testvérek közül, legalábbis én nagyon-nagyon átéltem fiatal koromban, komolyan szerettem volna venni azt, hogy igen, be kell törteni a 10 parancsolat, meg kell tartani, és megpróbáltam, fogcsikorgatva, keményen, nem ment. Mindig újra és újra rá kellett jönnöm, sőt, manapság is rá kell jönnöm, hogy nem megy. Most végig fejjel is ki kell mondani, nem megy. De hát aztán rájöttem ugye, hogy Jézus azt mondja, ha nem tudod betölteni, én azért jöttem, hogy betöltsem. Jó, de ő betölti, és akkor én az én szívembe akarja betölteni, hogy fogadjad be őt, és ő fogja benned betölteni a törvényt. Ha befogadom, ezért jött ő, hogy őt befogadva megvalósulhasson az életemben az Isten akarata, a törvény. Mert ő nem mond le erről, senki kedvéért. A 21. század emberének kedvéért sem mond le Isten a törvényről. És nagyon komolyan kell ezt venni. És ugye biztos tetszettek olvasni, vagy vannak testvéreik, olvasták Krisztus mindenek felett, ilyen mindennapos ige magyarázat könyvét. Abban olvastam egy, éppen erről az asszony kérdésről olvastam, hogy nem neked szól ez, hogy aki bűnös kívánság okából asszonyra néz, hogy aki a szívében haragszik az ő atya fiára, hát kinek szól? A benned lakozó Isten fiának. Hát azt mondja, azért jöttem, hogy betöltsem. És Isten ezért adja nekünk Jézus Krisztust. És tessék figyelni Pál apostolt, Krisztusban. Azt mondja, Krisztus bennem, és én Krisztusban. Egy teljes életközösség. És amikor őt a szívembe fogadom, mert ezt akarja, ugye azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek. Gondoljátok meg, és ezt élem át, hogy amikor valóban ott van a szívemben, amikor én vele vagyok, amikor benne elrejtve Így mondja az egyik ének. Benne elrejtve tiszta és igaz vagyok. És ez az az igazság, ami nagyobb, mint a farizeusok igazsága, az ő igazsága. Luther egyszer így imádkozott, Úr Jézus, én neked adom az én bűneimet, te pedig add nekem a te igazságodat. Ez az az igazság, amely fölülmúlja a farizeusok és az írástudók ön igazságát. Igen, az ön igazságát. Ahogy Dániel mondja, hogy a mi igazságunk olyan, mint a megfertőztetett ruha. Igen, a mi igazságunk. A mi igazságunk az nem áll meg, de az ő igazsága. És ezért jött, ezért halt meg a kereszten, mert mi nem törtöttük be a törvényt, és a törvény ítéletét ő hordozta el. Az ítéletet ő hordozta el a keresztet. És ezt az egészet, ha végigolvas az ember, akkor ha valóban nekem kellene betartani, akkor becsuknám a Bibliát, aztán azt mondanám, jó, én most már többet nem leszek vallásos ember, mert meg semmi értelme. Ilyen, ezt nem lehet csinálni, ezt nem lehet betartani, de amikor aztán megértem, hogy semmi más kell, nem kell tenni. Úr Jézus, látod, nem tudom betölteni. Könyörülj rajta, és ez a kegyelem, könyörül. A szívembe jön, ugye, a jöjj szívembe áldott Jézus, ugye ez a kedves ének, majd el is énekelhetjük talán a végén, és ő akkor betölti a törvényt, ő akkor megtisztítja a szememet. Igen, akkor az ő szemével tudok nézni az ellenségemre, más asszonyára. Igen, akkor az ő szelíd szemével tudok nézni, az ő szeretetével, az ő tisztaságával, az ő szentségével részesít bennünket ebbe. Péter apostol ezt így fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztusban isteni természet részeseivé lettünk. Mert az az én megromlott természetem alkalmatlan az Isten törvényének betöltésére. Lázadó vagyok. Hát igen, alaptermészetem igenis a lázadás. Az egész emberi nem bukott természete a lázadás. Mindegyikünknek ez a legnagyobb baja, hogy nem alázkodok meg, hanem szembe beszélek, lázadok, miért így, miért úgy, miért engedi az Isten, miért ezt akarja, miért ilyennek teremtett, hogy jutottam én ide? Hát ezt nem Istentől kéne megkérdezni, hanem magunktól, egymástól, önmagamtól, és olyan egyszerű volna letenni ezt a lázadást, olyan egyszerű volna azt mondani, hogy igen, Uram, igazad van, miénk orcánk pirulása. Te neked ma is igazad van. És ha így lehet megadni magát az embernek, neked igazad van, nekem pedig nincs. És amikor ezt megteszi valaki, akkor minden megfordul rajta. Ugye milyen csodálatos Dávid, amikor megbukik, pedig hívő ember volt, sőt az Úr lelkét is megkapta, és durván megbukik, akkor azt mondja az Úrnak, hogy igazad van, Uram, hogy haragszol. Mert azt tettem, ami nem tetszik a te szemeidnek. Azt tettem. Igen, a bűn cselekedtem, mert az nem tetszik az Úrnak. És aztán mit mond? Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. És itt nagyon fontos, hogy nem azt mondja, hogy javítgasd meg, Uram, a szívemet, neveltél meg engem, hanem azt mondja, hogy új szívet teremts. Mert az nincs. Azt teremteni kell. És ez az újonnan születés. Amikor a Szentlélek az ige metszőkésével belém oltja Jézus Krisztus természetét. Amikor ez megtörténik, újonnan születünk, akkor történik meg a csoda, hogy ő megtartja bennem is a törvényt. És amikor így eljut az ember erre a csodálatos fordulatra, ami a megtérésünk következménye, a megalázkodásunk, a lázadásunk megadása, mert azzal szeretném befejezni. Mert azt mondja az Úr a végén, szeressétek ellenségeiteket, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai. Mert ő ilyen. Szereti az ellenségét. Hát mindannyian azok voltunk, lázadók, és éltünk, halt meg a kereszten a lázadókért. Hát gondoljunk párra. Hát azt mondja az apostolok cselekedeteinek végén Festusnak meg Agrippának, hogy féktelen őrjöngésemben, öldököléstől lihegve ölte Jézus tanítványait a nagy ellenség. A nagy ellenség. És mit tette? A legnagyobb apostolává tette. Hát miért ne tenné meg velünk? Mert mi szívünkben is sokszor ott volt, vagy ti tudjátok, hogy ott van ez a lázadás, az a szemben menetel Istennel, vagy pedig már megadtátok magatokat, megaláztátok magatokat, mert Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig az ő kegyelmét adja. És olyan jó belealázkodni ebbe. Tehát az ember csodákat él át, hogy nem kell most már elkövetnem a bűnt. Nem vagyok a többi a bűn törvénye alatt. Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, a 7. részben elmondja, oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálra szánt testből. És aztán a 8.1-ben pedig így folytat. Ide azt mondja, hálát adok az Úr Jézus Krisztus. És a 8.1-ben pedig így folytatja, nincsen immár többé semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye legyőzte benned a bűn és halál törvényét. Értitek? Egyik törvény a másik törvény ellen. Az élet törvénye halál törvénye ellen. És ez persze az élet lelkének törvénye, a Szentlélek, az isteni lélek törvénye győzheti le bennem a bűn és halál törvényét. És amikor én ezt kérem, elfogadom, akkor az enyém lesz, és a tiéd lesz. És mi nagy, hogy így mondjam, nagy ellenállásra tudunk szerteni ebben is, hogy ó, hát ez nem lehetséges, meg így, meg úgy, meg hogy kéne ezt csinálni. Nagyon egyszerű. Ahogy a Jézus elmondja a tékozló fiú történetében, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez. És ő megbocsát. Tulajdonképpen ilyen egyszerű. És akkor az élet lelkének törvénye legyőzi benned a bűn és halál törvényét. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, hogy munkálkodsz értünk, és Jézus Krisztust azért küldted el, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük, hogy benne élet volt, és az élet lett a mi világosságunkra. Köszönjük, hogy akié a fiú, azé az élet. Áldunk, Uram, hogy befogadhatunk téged, hogy jössz hozzánk ma is. Bocsáss meg sok-sok lázadásunkat, lázadó kérdéseinket, értetlenségeinket. Bocsáss meg megromlott egész valónkat Jézus Krisztusért, aki az életét adta értünk. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ó, bár csak igazán ki tudnánk békülni veled, és el tudnánk hinni, hogy te valóban legyőzheted a bűn és a halál törvényét, mert neked minden lehetséges. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Thank you.